WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
Szervusztok, üdvözlök mindenkit, én Koltányi Gergő vagyok, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, és ma rengeteg vendégem van, viszont nincs Misink, aki megint dolgozik szokás szerint. Itt ül velem szemben Kökényesi Nagy Andrea, szervusz Andi.
Szia Gergő.
Köszi. Jobbra tőlem Nagy Andrea, és szemelem szemben pedig ott lakán Anna. És már is mondom, hogy ki honnan érkezett. Hát Kökényesi Nagy Andival már másodízben találkozhattatok, vagy találkozhattok, ő a Parish & Crawler International-től érkezett és fejlesztő szakember. A másik Nagy Andi, akivel még nem találkoztatok, de remélem majd fogtok, a Richtertől érkezett hozzánk és HR fejlesztési specialista, és ott lakán Anna pedig az OTP Banktól, mint senior fejlesztő, fejlesztési szakértő van itt ma velünk, és a mai témánk az a fejleszteni felelősség, vagy hogyan ne roncsuk el a képzéseinket. Ez volt az a beszélgetés, amit elkezdtünk Andival pár hónappal ezelőtt, aztán azóta született belőle egy írásos cikked is, ugye? Aztán elkövetted azt a hibát, hogy megkértél, hogy én ehhez írjak valami kommentet, szerintem azóta nem megy a LinkedIn-en a poszt, mióta ez kiderült. És ma pedig ezt folytatnánk Andival és Annával kiegészítve, most jöttem rá, hogy csak A betűs vendégeink vannak, Andi és Anna, úgyhogy tiétek a szó, leginkább először, hogy kérelek, Kökényesi Nagy Andi, hogy meséld el, hogy mi lett az utóélete ennek a kis pamfletnek, amit te itt utcsára bocsájtottál.
Hát üdvözlök én is mindenkit. Ez a cikk, ez leginkább azért született, mert hogy elég sok rossz példát látni, ha körülnézünk magunk körül, hogy azok a befektetések, legyen az akár pénz, akár idő, akár energia, amit fejlesztésre fordítunk, vagy akár konkrétan képzésre, azok hol csúszhatnak el. Ebben a kis írásban igazából 6 féle lehetőséget soroltam fel, bár 40 félét is lehetne, vagy nem tudom, 120 félét is, de én igyekeztem a folyamat legelejére koncentrálni, és arra, hogy a szereplők bevonásával kapcsolatban milyen tipikus hibákat szoktunk véteni, vagy mik azok, amiket látunk magunk körül a piacon, és mi az, amit érdemes elkerülni. Szóval kicsit olyan szemléletből született ez a cikk, hogy ne bosszankodjunk, inkább nem tudom, edukáljuk a piacot, és fejlődjünk együtt, és csináljuk együtt jobban, hogy kevesebb takarítani való legyen egymás után, és inkább együtt fejlődjünk.
No, hát ugye másik két vendégünknek is volt szerencséje elolvasni ezt a cikket, ugye? Mindketten olvastátok, úgyhogy az első reakcióitokat hagyj kérdezzem ezzel kapcsolatosan. Mi volt az első reakció, amikor elolvastátok az Andi írását, netán az én fantasztikus kommentemmel együtt? Andi?
Hát, rengeteg példa jutott, meg eset jutott eszembe, hogyan olvastam akár a cikket, akár a te véleményírásodat. Számtalan szituáció, és akár vezetői mi voltomból, akár HR-es szerepkörömből kiindulva. Úgyhogy jöttek elő az
emlékek. Az emlékek ilyenkor megrohanják az embert. Abszolút, ugye, és most rigulázz a 1, 2, 3, ezt is meg.
Abszolút,
ez is
igen. Igen. Úgyhogy nekem ez, tehát hogy nagyon, nagyon megjött az a 6 kiemelt téma, amit Andi hozott, és hogy így gondolkodtam, hogy van-e még más, de tulajdonképpen e körül forog ez az egész, tehát lehet ezt szétszálazni, lehet ezt lebontani, de hogy igen, abszolút.
Szuper. Anna?
Hát én azt mondanám, hogy először is mindenképp olvassátok el a cikket, mert baromi jól összefoglalja, és csodálatos ábrákkal is rendelkezik arról, hogy ezt hogyan lehet elrontani.
Köszönöm, hogy ezt külön megemlítetted.
Ezt tényleg ez abszolút. Attól függetlenül, hogy kötelező volt elolvasni, de amikor megláttam ezt a cikket, amellett, hogy egy ilyen szuper struktúrával rendelkezik, nekem is elindult egy ilyen failures night a fejemben, hogy milyen csodálatos emlékeim vannak ezzel kapcsolatban. Viszont a másik, ami megfogalmazódott bennem, az volt, hogy elkezdtem vágyni erre a csodálatos, ideális világra, ahol amúgy ezt nagyon jól lehet csinálni. Majd szomorúan rájöttem, hogy azért ezzel 100%-ban még nem annyira találkoztam, mert nem tudom, hogy ti merre jártok, de én lehet, hogy valami zsákutcákba tévedek néha, de azt gondolom, hogy egy átlagosan működő, amúgy jóra törekvő szervezetben rengetegszer van az, hogy csinálunk egy kikofot, csindaratta, tényleg megvan így a vágy, a képesség, pénzparipa, és aztán egyszer csak bejönnek olyan helyzetek, ami miatt hoppá, kihagytunk 2 évet a kikof után, picit már nem emlékszik senki, de aztán hirtelen te lettél a Learning and Development vezető, és akkor ezt folytatni kéne, meg így arcot kéne mellé rakni. Hogy mi van akkor, amikor nem ideális a helyzet, vagy mondok még egy olyat, hogy egy óriási szervezetben csöppen az ember, és nem ismeri tökéletesen a közönségét, mert hogy ugye, Gergő, te is azt mondtad, hogy diagnosztika, amivel tökéletesen egyetértek, viszont bennem volt az, hogy hát ez tök jó, de mi van, ha nincs rá idő? Mert az a mondás, hogy figyelj, bele kell vágnunk. Akkor mit csináljunk? Úgyhogy én bennem följöttek ezek az elég jó megoldások is, hogy hogyan lehet ezt kimaxolni, és hát ilyen érzések voltak bennem.
Nekem egy picit az a válaszom erre a kérdésre, ahogy így egy kicsit magamra húzzam, hogy szerintem az van, hogy törekszünk a felé, ami egy ideális állapot, és teljesen jól mondtad, nagyon ritkán érjük el. Pontosan az abból fakadóan, amilyen egy nagy szervezet. Főleg ugye azok a szervezetek, akik tényleg jelentős mennyiségű időt, energiát és pénzt tudnak áldozni a fejlesztésekre, hát ők általában nem egy 15 fős vidéki cég, ahol nagyon könnyű a tökéletesre törekedni, mert minden teljesen átlátható. Szóval szerintem a törekvés fontos, meg az, hogy ilyen tipikus helyzeteket elkerülhessünk, mert én is kicsit, mikor megírtam a cikket, akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen egy ilyen HR-es bingót készítettem, hogy így mindenki így fog ülni, és fejbe x-eli, hogy ez is megvolt, ez is megszokott, így kikerülik a hárt, köszönöm szépen, nagy taps mindennapos. Szóval, hogy tulajdonképpen ez a helyzet, de ugye arra is gondoltam, hogy a hallgatóink kedvéért, akiket nem szeretnék a itt jelenlévőkhöz hasonlóan rákényszeríteni, hogy olvassák a cikket, hogy azért szerintem mondjuk el, hogy mi volt az alapgondolat, meg a 6 kategória, és akkor talán úgy könnyebb egy picit az értelmezés.
Hát abszolút. Az a feladat most akkor rád vár.
Köszönöm szépen, akkor neki is kezdek. Szóval az alapgondolat az volt, hogy minden fejlesztési folyamatban ideális esetben minimum 4 szereplő van. Ugye mindenképpen ott van benne a vezető, a fejlesztett rétegnek, vagy a fejlesztett személynek, most ilyen szempontból talán mindegy, hogy csoportról, vagy egyénről beszélünk, a vezetője. Ott van mindenképpen a HR, legalábbis szeretnénk, hogy ott legyen. Ott van valószínűleg egy fejlesztő, aki hát lehet egy külső, lehet egy belső, de hogy van egy fejlesztő is a történetben, és ott van maga a fejlesztett, és akkor most ide is értsük per jellel, hogy vagy egy egyén, vagy pedig egy csoport, és nyilván lehet akár úgy is csoport, hogy mindenkinek ez egy egyéni fejlesztés, meg lehet úgy is, hogy csoportosan, közösen
fejlesztjük. A gazdasági vezetőt nem hagytad ki, akinél a pénztárca van?
De ki sok mindenkit kihagytam, mert tulajdonképpen az annál által előbb említett szervezetekben badarság egy vezetőről beszélni, mert a legtöbb esetben azért inkább 2 vagy 3 vezetői részleg kerül bevonásra egy ilyen fejlesztési folyamat kialakításakor. De nagyon sok olyan helyzetet láttam, én magam is, meg úgy tűnik, hogy a hölgyek is, ahol ezekbe hiba csúszik. Szóval az én kategóriáim, és mondom még egyszer, hogy rengeteget lehetett volna felsorolni, én csak próbáltam néhány tipikusat. Ugye van egy olyan, amikor ebből a 4 szereplő kategóriából valaki erőszakossá válik, és már ő pedig meg fogja mondani, hogy mi történik. Ez lehet akár egy olyan helyzet, mint amit az Anna az előbb említett, hogy valamivel picit elszaladt az idő, picit nem foglalkoztunk, aztán valaki úgy dönt, hogy majd ő most megmondja a tutit, és az úgy lesz, ahogy ő szeretné. De lehet akár az is, hogy mondjuk ilyen tipikus helyzeteket egy vezető köszöni szépen, nem kér a diagnosztikából, Andi, hagyja békén a diagnosztikával, én tudom, hogy mit szeretnék, aztán majd menjünk, de éppen így lehet agresszívá váló szereplő a fejlesztett maga is, vagy éppen a külső fejlesztő. Ilyet is látunk, hogy én jövök, én nagyon tréner vagyok, én nagyon a csoportmunkába hiszek, én úgy átnyomom rajtatok, mert éppen egy picit te kevesebbet aludtál, neked amúgy az előző meetinged is nehéz volt, te meg amúgy sem egy extrovertált típus vagy, úgyhogy átmegyek rajtatok, mint egy tank, és majd én megmondom, hogy mi lesz. Szóval nem szeretnék itt tipizálni, de hogy bármelyik, a 4 kategória közül bárki lehet agresszívvá váló. A másik az a rendszernek a hiánya, amit én megfogalmaztam kategóriaként, amikor így mindent letoljunk, letoljuk a szervezeti kultúrát magunk körül, letoljuk azt, hogy mi az a rendszer, amiben bele kell épülni, és akkor én majd onnan kitépek. Tipikus példa szerintem az a középvezetői réteget képezzük, és akkor kikapjuk őket, és akkor nagyon háromszor két napba, ú, de szuper e-learninggel, és hú, itt aztán minden van, de mondjuk az ő vezetői rétegükhöz semmit nem nyúlok, az alattuk lévőkhöz semmit nem nyúlok, és gyakorlatilag képzek a szervezeti kultúrán belül egy testidegen csoportot, aki tud valamit, amit a többiek nem. A többieknek nem mondom el, esetleg direktbe az ő főnöke konkrétan tönkre fogja tenni azt a tudást, vagy azt a módszertant, amit ő bevisz. Tehát bármi is az a szervezeti kultúra, az a szervezeti valóság, az a rendszer, amiben működünk, akkor is, ha az nem jó, akkor is abban kell gondolkodnunk, mert attól nem lesz megoldás, hogy egy, nem tudom, ilyen belső ellenségcsoportot csinálunk. Szóval nekem ez a második tipikus hiba, amikor teljesen elrugaszkodunk a realitásoktól.
Ilyenkor szoktam azt hallani, hogy tök érdekes volt, nagyon sokat tanultam, és ha visszamész, mit fogsz ebből alkalmazni? Ja, semmit, mert nem ebből semmi nem használható.
Hát vagy nem kérdezi meg senki, hogy mit fogsz alkalmazni. 6 hónap múlva meg végképp nem kérdezi meg.
Igen, igen. A harmadik kategóriám az össze-vissza beszélés volt, vagy hát szebben írtam, azt írtam, hogy nem vagyunk egységesek, de hogy ugye ez a sor végén fejlesztőként azért sokszor megtapasztaljuk, hogy megkérdem, hogy na és Gergő, neked mit mondott a főnököd, mikor ma ide küldött, hogy mi lesz itt?
Hát mondta, hogy el kell jönni, mert itt egy fontos képzés lesz, ami nagyon fontos a cég jövője szempontjából, meg a karrierem szempontjából is, és miről is van szó?
És el kellett olvasni egy cikket.
El kellett olvasni egy cikket, meg lett majd egy teszt.
És akkor ezt mondta Gergő, de mondjuk lenne az a verzió is, hogy ha nem tudom, reggel telefonált, hogy nem munkavédelmi cipőbe jöjjek, mert a tárgyalóba kell ma mennem egész napra. És miért kellett ide jönnöd? Szóval megint csak ne húzzuk rá a vizes lepedőt a vezetőkre, mert bármi más is történhet ebben az egységes kérdéskörben. Bármelyik szereplő lehet olyan, hogy a saját vélt fontosságának az érdekében ezt az egységet feláldozza. És nem azt tűzi ki célként, hogy együtt fejleszünk valakit, és segítsünk neki, hogy érezze, hogy milyen jó dolog ez, hogy egyébként a munkaidődből, a cégpénzéből áldozunk erre, és fejlődhetsz, hanem csak az a fontos, hogy igen, azt mondta, vezetőd, ő találta ki, mondja a HR-es. Hát, szerintem ezt mi mondtuk neki, de mindegy, az a lényeg, hogy oda mész, és akkor azt hiszük, hogy ezzel nem okoztunk kárt, pedig a résztvevőnk már is úgy megy el a fejében egy ilyen káosszal, hogy jaj, legközelebb nem mondhatom akkor, hogy a főnököm mondta, hogy erre a képzésre megyek. Szóval ez az össze-vissza beszélés a résztvevő szempontjából nagy probléma, és miért probléma ez a fejlesztés szempontjából? Ha én olyan valakit kapok a fejlesztésen, akinek egy óriás káosz van a fejében, akkor először rendet kell ott raknom, amivel időt vesztünk. Tehát az, amikor össze-vissza beszélő szereplők löknek be egy képzésbe egy embert, a saját képzésük hatékonyságát rontják le azzal, hogy az első időszak, ami lehet 5 perc, 10 perc, de akár egy tréningnek a fele is, az arról szól, hogy a megfelelő felvevő felületet azt létrehozzuk, és a káoszt eloszlatjuk a fejekben. Oké, akkor ugye van ez a kedvencünk, amit szerintem minden HR-es kipipálna. Valószínűleg ez a vezető-tréner paktum, hogy ez a majd én lejátszom a HR-rel, de te múltkor is olyan jó voltál, gyere, majd én megszerzem rá a budgetet, és akkor a HR-esnek ilyenkor áll égnek a haja. Mondom, hogy miért. Én nekem például az egyik ilyen legemlékezetesebb diagnosztikai szakaszban megbukó igényem az az volt, mikor jött egy cég, és azt mondta, hogy nagyon nagy képzési igénye van. A teljes sales és a teljes marketing csoportnak szüksége van időgazdálkodásra, folyamatszemléletre, együttműködés, tréningre. Hú, nagyon szuper. De hogy nem hagyom én sem el soha a diagnosztikát, akkor sem, ha ő megvan róla győződve, vagy tudja, hogy mit szeretne, mert neki is hasznos egy külső szem, még akkor is, ha bármilyen furcsán hangzik néha, akár ezért haragszik is az ügyfél, hogy diagnosztizálni szeretnénk. Tudnék róla nagyon sokat beszélni, csak röviden mondom, valójában a marketing és a sales vezető között volt egy feloldatlan, nagyon mély konfliktus, amiből született a két szervezeti egység között egy nagyon mély ellentét. Tulajdonképpen ez a nem tudom, hogy szabad-e veled együttműködnöm, mert te a főnököm ellenségének az embere vagy.
Ez a Újpest-Fradi
Abszolút. És az lett a vég, hogy semmit nem csináltunk a két csoporttal, mert a két vezetővel kellett dolgozni, semmi baja nem volt az emberek time management készségeinek, meg egyebeknek. Arról azzal volt a probléma, hogy a két vezető nem tudott együtt dolgozni. Szóval nagyon sokszor van az, hogy a HR, és nagyon sokszor veszik ezt úgy a vezető is, meg a külső szolgáltató is, hogy jaj, most akkor a HR önérzetét sértettük, a túrókat, nem. A folyamatot sértettük, simán lehet, hogy valami hülyeséget fogunk csinálni. Aki jó volt valamire, egy külső tréner, egy kicsit sem biztos, hogy a következő problémára ő kell. Ha Gergőnek múlt héten a térde volt eltörve, hiába volt fantasztikus az az orvos, aki meggyógyította, ha holnap a foga törik le, szegénynek minden letörik, bocsánat, akkor hiába megy a térspecialistához, nem fog sokat segíteni a dolgon.
És itt most meg is akarnék egy kicsit állni, mert ez az orvosi hasonlat, ez szerintem egy nagyon jó hasonlat úgy általában akkor, hogyha valakit fejleszteni akarunk. Én mindig igyekszem ezt hozni példaként, mert hát ugye az orvos is kicsit olyan, hogy elsősorban bízunk benne, de bízunk benne, hogy meg fog gyógyítani, és valójában ott abban a kontextusban valahogy kialakul egy ilyen, elfogadom az ő szaktudását, és azért fordulok hozzá, hogy elmondjam a tüneteimet, és ugyanez ebben a kontextusban valahol olyan formájon át, ahogy az Andi mondta az előbb, hogy megrendelik a gyógyszert. Tehát rögtön a receptet még azért aláírjam-e, vagy csak a számlát küldhetem, vagy mi legyen. És az orvos-beteg viszonylatban is van egy nagyon fontos dolog, ilyenkor ugye az, akin a műtétet végzik, ugye, az ilyenkor azért meglehetősen bizonytalan, vagy hát, hogy fél. És hogy a jó orvos az úgy szokta megszüntetni ezt a félelmet, hogy konkrétan pontosan elmondja, hogy mi fog történni, stb. És az is egy ilyen a kommunikációs zavarba tartozó, hogy tényleg, amit viccesen eljátszottunk az előbb, hogy beesik oda a szerencsétlen fejlesztett, akinek fogalma sincsen az, hogy miért van itt, főleg, hogy mi fog történni. Az egyetlen célja, hogy megpróbálja úgy túlélni a napot, hogy közben ne halmozódjon fel a munkája az asztalon, hogy utána ne kelljen neki még másnap a héten túlórázni azért, hogy akkor itt ezen a képzésen volt. Tehát, hogy nem igazán kommunikáljuk, vagy nem igazán kommunikálják el a résztvevőkkel, hogy pontosan mi fog velük történni. Maximum jó esetben kapnak egy címet, amihez valami képzett társítással ők elképzelik, hogy mi fog velük történni, vagy legalábbis lesz valami tippjük, hogy kb. Miről van szó. Igen, ezt akartam mondani, hogy segítsetek a saját példáitokkal, mert szerintem egy csomó olyan tapasztalatotok van, amit ide érdemes kirakni az asztalra, úgyhogy Andi is és Anna is mondjátok ehhez a...
Bocs, én egy sóhajtoztam egyet-kettőt itt a tünetekre, nem csak azért, mert nem a kedvenc részem az orvoshoz járás, de mert szerintem azért egy nagyon-nagyon fontos része ennek a hasonlatnak az, hogy nagyon sokszor a tünetekkel jönnek, és ha a tünetekre reagálunk, azért az nem mindig jó.
Pontosan
így. Szóval, hogy azt gondolom, hogy de ugye az is idő, míg a gyökérokot megtaláljuk. Viszont én azt gondolom, hogy ha mondjuk a HR környékén egy olyan fejlesztő ül, aki ezt jól tudja kalibrálni, jó kérdéseket tud feltenni, és akkor itt egy picit kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, mert itt nekem nagyon lüktetett ez, hogy mi a mi brandünk, de akár mint fejlesztők, mert amikor olvastam a cikket, ott összezavarodtam, mert mindig fejlesztőnek is érzem magam, meg HR-esnek, meg stb.
Az nagyon jó.
Nagyon csodálatos.
Fejlesztő
HR-es. Csodálatos. Benne volt a poziba. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy milyen az én brandem, tehát azokat a hatáspontokat, amikor engem tényleg felhívnak egy ilyen tünettel, mert az már fáj, tehát az már a mindennapot van, az már lüktet, és én ezt jól tudom átfordítani, és elkezdünk afelé menni, hogy oké, akkor a gyökérok, vagy nem én tudom jól átfordítani, de oda tudok rakni egy szuperfejlesztőt, aki tényleg tud egy aha élményt okozni egy ilyen helyzetben, akkor én azt gondolom, hogy ott nagyon-nagyon szépen lehet afelé menni, hogy ezeket a csodálatos emberek így támogatóan tudjanak együttműködni, mert én amúgy nagyon tudok abba hinni, hogyha ebből a négy fazomból az egyik elkezdi ezt jól csinálni, és tényleg hitelesen, mert valahol azt gondolom, hogyha leülünk egy sötét szobában, mindannyian egyet akarunk. Tehát azt, hogy az a tünet...
Én is egyet, meg te is egyet, meg ő is egyet, ugye ez a klasszikus.
Ja, igen, ez a klasszikus.
Bocs, de ezt nem hagyhattam.
Muszáj vagy. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy azt akarjuk, hogy ez a tünet elmúljon. és ne kelljen vele foglalkozni. De az, hogy hogyan ne kelljen vele foglalkozni, hogy az út, ez hogy vezet, az mennyi idő, és abban mekkora energiát kell rakni, meg kinek mekkora a felelőssége, na arról szokott elég ilyen díszes, színes véleménylista lenni. De hogy szerintem ez egy ilyen fontos pont, hogy amikor bejön a tünet, akkor én azt át tudjam fordítani, vagy én vagy oda tudjak mellé rakni egy olyan embert, aki le tud menni a gyökérokig, és azt kezelik, mert akkor jön ez, hogy wow, ez itt tényleg volt valami.
Igen, hát ugye ezért igyekeztem oda erőteljesen oda biggyeszteni ehhez a cikkhez, ennek a diagnosztikának a fontosságát, és azért is igyekszem mindig kiemelni, hogy az orvosos példa ez mindig jó, hogy nem azért mész oda az orvoshoz, hogy megmond neki, hogy egyébként hogy műtsön meg, mert hogy időgazdálkodás, tréninget kérek ennek enni, hát ez olyan, mint az étteremben a kaja rendelés. Tehát, de úgysem mondod meg a szakácsnak, hogy hogy készítse el, csak azt, hogy mit szeretnél. De Andi, neked mi az, ami eszedbe jutott?
Én egy másik szempontot hoznék.
És az mindig sokat segít rajtunk.
És az orvosos példát hoz, hogy akkor, amikor a vezető találkozik egy jó lehetséges partnerrel, akkor a kémia az így kettőnk között alakul ki. De az egyáltalán nem biztos, hogy én egyébként fit vagyok a csapathoz is. Uh-huh. És hogy én azt gondolom, hogy a HR abban tud nagyon sokat segíteni többek között egy vezetőnek, hogy be tud hozni egy másik szemet, és azt tudja megnézni, hogy egyébként az a rendszer, amiről akár így a cikk kapcsán Andi is írt. Szóval, hogy ez a rendszerhez hogyan passzol a lehetséges partner. És igazából ugye a kémiának nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy a vezetőben meglegyen az alapbizalom, mert akkor lesz tuti a fejlesztés, mert ha ő elégedett, akkor az már egy nagyon jó dolog. De ha a csapattal, tehát valami oknál fogva egyébként nincs, nem is tud kialakulni jól ez a kémia, akkor ott halt meg, azt gondolom, a bármilyen fejlesztési alkalom, vagy a bármilyen fejlesztési folyamat. És hogy nyilván ebben van egy vaksága a vezetőnek, mert hogy ő, neki ott van a teljes maximális bizalma, és hogy ő nagyon tudja, és különben is az a csodafegyver, amit a partner mondott, hát az annál jobb nincs is most a piacon.
Igen.
Csak visszautalva, amit előbb akár Andi, Anna mondtatok, hogyha egyébként az nem megoldás arra a helyzetre, akkor az igazából ténylegesen egy kidobott idő, kidobott pénz lesz. És valahol egyébként a végén azért mindenki érezni fogja ennek a sikertelenségét, vagy beszél róla, vagy nem, de hogy ott lesz az a ez most azért valahogy szóval nem volt úgy. Én erre nagyon szerettem figyelni mindig.
A sikertelenségről nekem mindig az teszem, hogy a túl vagyunk rajta. Tehát, hogy ez mindig jól mutatja azt, hogy teljesen fölösleges volt ez a dolog. De szerettem valamit kérdezni. Egy picit ilyen naívan, álnaívan fogom föltenni a kérdést, de nem mehetek el a kémia kifejezés mellett. Ezt annyira általánosan használjuk, és annyira nehéz megfogni. Segítsetek már egy picit megérteni, hogy mit értünk a kémiát, bizalmi kapcsolatot, őszintességet, transzparenciát, tehát mi az, amitől a kémia működik, vagy nem működik. Most ilyen értemben mindegy, hogy a vezető és a fejlesztő, vagy a fejlesztő és a csoport között, de ez egy ilyen elég mitikus kifejezés nekem mindig, hogy most működik a kémia.
Tehát ez különböző tartalmakat tud kapni, mert hogy köztünk mitől fog működni, nyilván attól fog működni, hogy nekem van egy értékrendem, nekem van egy elvárásom. Ha ebbe így belepasszol a partner, akkor ugye meg lesz a kémiánk. És akkor ha így is valami más lesz, meg így is más lesz. És hogy nekem szól ilyen transzparenciáról, szól hitelességről, szól egy nagyon komoly szakmaiságról, szól egy kölcsönösségről, szól egy partnerségről, szól egy harmóniáról. Tehát, hogyha ezek így valahol megvannak, és mindenki máshonnét jön ez az érzékelő szerve, ugye kinek a feje, kinek a gyomortájék, tehát válla, ugye mindenkinek máshonnét jön meg ez a, hogy úgy jól vagyunk, vagy nem vagyunk jól, de hogyha ott az megérkezik, akkor valószínűleg ott találkozik ami két rendszerünk, ami két valóságunk, és valahogy így jön létre szerintem ez az egymásra
hangoltság. Megpróbálom fordítva is megkérdezni, csak azért, hogy biztos legyek benne. Mi van akkor, ha nem működik a kémia, akkor milyen problémát okoz?
Egy dolgot, ha szabad ide, hogy ugye, ahogy említettem, én HR-esként, és én hát most már 30 éve fejlesztő HR-esként dolgozom. Tehát, hogy én a HR-nek mindig a fejlesztési részén dolgoztam. És akkor van egy vezetői szemem, mert hogy jó néhány évet vezettem, tehát, hogy az is itt van. De amikor én HR-esként voltam bent egy fejlesztési folyamat előkészítésében, akkor nem az volt a kérdés, hogy nekem megvan-e a kémiám. Én azt néztem meg HR-esként, hogy egyébként az az eszköz, az a cég, az a folyamat, az az ár, az a nem tudom, hogy egy képzésnek sok-sok szempontja igen, van.
Rendben van szempontok.
Igen. És hogy az a szakmaiság, ami nekünk oda kell a területnek, a vezetőnek, akinek van egy fejlesztési igénye, oké lesz-e. De alapvetően ugye együtt dolgozni a területnek kellett, a vezetőnek kellett, a fejlesztetteknek kellett. Uh-huh. Tehát, hogy ott legyen rendben ez a fajta jóféle kapcsolódás. Tehát én azt mondom, hogy mi dolgoztunk olyan partnerrel, akivel lehet, hogyha a saját magam fejlesztésére hoztam, vagy jött volna, akkor én biztosan nem dolgozom vele, uh-huh. mert hogy nekünk ez nincsen meg. De a területnek a működése, a szemlélete, a nem tudom én,
az ügyfeled igénye, így van, az kell, hogy
így van, abszolút, akkor abszolút, és hogy ha szakmailag ő rendben volt, akkor ott a helye. Uh-huh. Tehát ez a kémia, vagy ez a egymásra hangoltság, ez egy picivel több, mint a szakmaiság, tehát kell az X-faktor, ha az köztetek megvan, akkor oké, én a szakmaiságát nézem ebben a helyzetben. Aha. Tehát én soha nem döntöttem úgy, hogy úristen, ez gáz, biztos nem fog idejönni, mert hogy az rólam szólt, és nem az ügyférről, nem a szervezetről.
Nekem is van erre egy válaszom, de egy kicsit ilyen visszamennék a Hortobágyi tanár úrhoz a gimnáziumba. Nem most azonnal. Szóval, hogy én azt mondom a kémiára, hogy ez a jóleső kapcsolódás képesség, aminek nem kell azonnalinak lenni. És minden számomra ebben mondod, minden szónak van jelentősége. A jólesőnek az a jelentősége, hogy szerintem egy fejlesztő feladatából adódóan bárkivel kell, hogy tudjon kapcsolódni, de nem mindegy, hogy ez mekkora meló, mert ez az energiámat viszi el. Tehát ha tegyük fel, hogy én egy, nem tudom, vegán békeharcos vagyok, te pedig egy, nem tudom, egy szabadidejébe állatokat lövöldöző, agresszív felsővezető, aki, nem tudom, világuralomra készül törni, akkor valószínűleg elég nagy meló nekem kapcsolódni veled, de fogok tudni, csak megéri azt a rengeteg energiát, és ugyanígy fordítva. Tehát, hogy egy jó leső kapcsolódás legyen, hogy ne arra menjen el az energia, hogy én az előítéleteimet, a nem tudom milyeimet ki kelljen kapcsoljam veled szembe, vagy neked ugyanez velem szembe. A kapcsolódás, kérdezted azt is, hogy mi van, ha ez nincs meg, nincs hatás. Tehát, hogyha te nem tudsz hozzám kapcsolódni, akkor nem lesz hatás. Tehát így megnézed, meghallgatod, biztos voltatok már ti is úgy, hogy elmész egy múzeumban, megnézel valami világhíres műalkotást, ami fantasztikus, és nem érzel semmit, és hogy így ez neked így, tehát hogy ki van pipálva a kis bakancslistádon, hogy itt is jártál, de semmi hatással nem volt rád, na ilyen lesz a fejlesztés is. És akkor amit mondtam még, ugye azt mondtam, hogy jó leső kapcsolódás, ami nem kell, hogy azonnali legyen. Nagyon sokszor az van, hogy egy ilyen viszony, egy ilyen fejlesztő viszony, ez akár az elején egy konfliktusos, vagy akár egy nagy éles ellenállásnak is látszik. Szoktam mesélni az én egyik ilyen emlékezetes élményemet, amikor a tőlem 20 évvel idősebb férfi vezető, aki nem tudom, 20 éve volt már vezető, termelésbe, egy hátra dőlt a széke hátsó két lábára, összefonta a hasán a kezét, és azt mondta, hogy örül, hogy itt vagyok, mert nagyon sok ilyen eljárt. Elkezdte hintáztatni magát azon a két széklábon, és azt mondta, hogy tehát majd meglátjuk, hát, ha tudok valami újat mondani. És innen indult a viszonyunk.
De remélem, mondtad neki, hogy ne hintázzon a széken, mert munkavédelmire komoly probléma, és innentől megvolt.
Mondtam, hogy Misi majd felhívja, és ezt elmondja, igen. Van egy nagyon jó e-learning erre a Gergőiknél. Igen. Szóval, hogy innen indult a viszonyunk, és a felületes szemlélőnek ez lehetett akár a teljes elutasítás, vagy teljes kudarc, és egy nagyon-nagyon mély és komoly kapcsolódás lett, nagyon indokolatlanul nagy erőbefektetés nélküli kapcsolódás lett, és tök jó fejlődés lett belőle, és nagyon hatékony közös munka lett, és felveszem a telefont, én a óriási, nagy, magabiztos pasas a termelésben, mikor kérdésem van, és akkor felhívom ezt a mindig szoktam viccelni vele, hogy én vagyok a pesti tyúk vidéken, de Pesten meg nem vagyok pesti, mert nem vagyok pesti, szóval, hogy, de hogy ott az vagyok. Hogy aki az elején az volt, hogy jön a kislány, mert most már inkább öreg lány, de jön a csaj, és majd megpróbál okoskodni, utána akkor átfordul egy közös munkába. Tehát, hogy ez, hogy jó leső kapcsolódás, aminek nem kell azonnalinak lennie, de ahhoz, hogy hatást fejtsünk ki, ahhoz kell lennie. És sokszor van olyan, hogy nem tud ez létrejönni. Mondok egy teljesen ostoba példát, hogy nem tudom, megkapom Annát fejlesztőnek magam mellé, és Anna nagyon hasonlít a kislányra, aki az óvodában mindig a műanyag zöld békával fejbe vert, amikor a óvónéni azt hitt, hogy alszunk. És én nem tudom, én magam sem tudom, hogy miért utasítom el szegényt. Nincs semmi, tök jó fej, kedves, aranyos, mosolygós, okos, nagyon mély tudása van, látom, hogy tudna segíteni, de acélredőnyt lehúzom, és hagyjál békén. Ilyen is van, Andi is, meg Anna is rengeteg ilyet tudna mesélni, amikor azt hisszük, hogy lesz egy kapcsolódás, és akkor azt kell, hogy lássuk, hogy nem véletlen az a hülye ötlet, hogy ezek két-három fejlesztőt mutassál be egy fejlesztési projektben, hogy lehessen tényleg jól esően választani.
Anna, mennyire nehéz megítélni egy nagy szervezetben, amikor jönnek a fejlesztők kívülről, belülről, stb., hogy az most erre most jó lesz, nem lesz jó? Hogyan csináljátok, hogy ezt a kémiát valahogy a lehető legjobbra kavarjátok?
Annyira nehéz most így a gumibékától elvonatkoztatni, próbálok leülni erről a trackről.
De vagy az?
Nem gumi, az még kíméletes.
A műanyag béka.
Jó, kemény, okay. Ridegi műanyag.
Ugye? Olyan szemléletes voltam, érezted, ahogy koppant a fejeden, nem?
Igen.
Szóval visszatérve a kérdésre, ha megengeded, akkor még egyen visszaugranék, mert ahogy mesélted ezt a kémiát, bennem az fogalmazódott meg, hogy Ha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy az alap, hogy a szakmaiság az rendben legyen, és akkor itt van egy pár fejlesztő, nem tudom, cég képviselője. Én a kémiát valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor a karakter és az a stílus, ahogyan ezt a szakmai tudást átadják, azzal úgy érzem, hogy én tudok azonosulni, vagy úgy érzem, hogy a szervezet fog majd tudni azonosulni. Nekem valahogy ez a kémia. És akkor itt ugye rengeteg dolgot mozgat, ezt mondtátok, hogy az én értékrendem, meg a stb. És elgondolkodtatott, amit Andi mondott először, az első Andi, hogy szerintem az írtozatosan egy kulcsfontosságú rész, hogy aki ott ül fejlesztőként, az valamilyen szinten maxolja ki azt, hogy rálásson a vak foltjaira, és hogyha nála nyom egy gombot, esetleg egy szakmailag nagyon jó fejlesztőnek a stílus, az vajon akkor miről szól, és hogy ne az legyen a vége, hogy bocsánat, akkor nem engedem őket be, mert nekem ők nem. Viszont nagyon mellette volt nekem ez az érzés, hogy okay, de nekem az a tapasztalatom, hogy egy idő után, ha nem alakul ki ez a kapcsolódás, tehát lehet, hogy az elején nem, mert mondtad te is, hogy azért ez nem biztos, hogy így alakul.
Nem próbálkozunk.
Akkor nagyon nehezen tudok vele dolgozni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy nem az elejétől kezdve, de nekem hosszú távon, mivel amikor szervezetben dolgoztam, akkor nagyon nagy szervezetekben dolgoztam, és nem volt, nem tudom, rengeteg emberem, vagy mindig egy kicsit kevesebb volt, mint kellett volna.
Ezt sokan elmondhatják.
Igen, ez egy ilyen...
Még egy 30 embert ide lapátolni.
Akkor azt éreztem, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy én jól tudjak jönni ezekkel az emberekkel, akikkel a fejlesztést csináljuk, mert hogy ugye soft skill-ről beszélünk, ami azt jelenti, hogy olyan kanyarok tudnak lenni, amire nem számítottunk annyira, és hogyha mi egy hullámhosszon vagyunk az adott fejlesztővel, akkor ott egyből tud jönni egy telefon, egyből le tudunk ülni, tehát hogy én azt gondolom, hogy valamilyen szinten nekem is közel kell legyek azokhoz, akik a fejlesztést csinálják ott in konkrétó a termekben. Úgyhogy ezek a gondolatok jöttek bennem, de látom, hogy Andinak kúszik a szemöldöke föl.
Én azon gondolkodtam, hogy próbáltam átfuttatni magamon, hogy hány olyan helyzet volt, amikor még egyszer, hogyha egy saját magam számára kellett volna a fejleszt, tehát a partner általi fejlesztésben részt venni, akkor valószínűleg azt mondtam volna, hogy azt inkább nem. De hogy dolgoztunk együtt, és hogy mitől működött, és hogy lehetett mégiscsak így együttműködni, ahogyan mondtad. És hogy nekem itt visszajön az, hogy van egy transzparens, korrekt rendszered, amit működtetsz, egészen onnét, hogy a beszerzési folyamattól kezdve, hogy vannak a kapcsolódások, az egyeztetések, és hogyha ezek rendben vannak, tehát hogy ez a része, tehát ez a korrekt, transzparens, akkor azt gondolom, hogy ez képes, tehát képes működtetni, vagy képes ezt a részét kvázi kikompenzálni. És hogy ez nekem nem a szerelemről, vagy nem a szeressük egymásról szólt soha, hanem az, hogy van egy igény, van egy fejlesztési igény, azt ki tudja a legprofibban, a leginkább szakmaibb módon megoldani. És hogy ezek a részek, azt gondolom, hogy ezt a fajta kis nüansznyi dolgot, mert azért most nagyon sokat beszélünk róla, de hogy igazából egy fejlesztési folyamat elindításánál az én szempontomból, de nyilván én most HR-es fejjel gondolkodom, de nyilván, ha én lennék, akit fejlesztenek, akkor lehet, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk egymással hangolódni, de nekem inkább ezek a szakmai, tehát az a háttér, amit az a hard rész, amit nekem be kellett tolni, ha az rendben van, akkor nekem elviszi ezt a, vagy kikompenzálja ezt a részt, hogyha nem is vagyok
lehetséges
annyira.
Lehetséges, hogy valahogy mind a ketten ugyanazt mondjátok, csak egy picit
más szempontból,
hogy nekem valami olyasmi a megoldás a kettőtök által elmondottaknak az összeolvasztásával, hogy tehát nem feltétlen kell, hogy személyes kapcsolódásom legyen HR-esként azzal a fejlesztővel, de hogy szakmai bizalmam és az együttműködésben az ökkenőmentességem meg kell, hogy legyen vele, az egészen biztos. De hogy egy kicsit olyan ez, hogy amit az Andi mindig mond ezzel, hogy van olyan, amikor én nem ülnék be, az nem az én ízlésem szerint való, nekem nem az működne. Mindig az a kép jut eszembe, amit biztos mindenki ismer, amikor az orrszarvú festi a festményeit, és ugye minden festményén rajta van az orrszarva, mert hogy aznak így a világ része, és akkor itt a pálmafák vannak, itt a sivatag, itt meg egy csendélet, de mindegyiken ott az orrszarv, hogy bármennyire is sokat dolgozunk magunkon, mind ilyenek vagyunk, és nekem az, amit Andi mond, az kicsit erről szól, hogy a saját orrszarvunkat ott felülvizsgáljuk a képbe, hogy igen, befér néha olyan is, akivel nem nekem van kötődésem, de teljesen igaza van az Annának, hogy akkor is ott kell, hogy legyen az a fair együttműködés, az a szakmai bizalom, az, hogy le tudom csekkolni azt, hogy amit ő csinál, az valid, és nem az van, hogy nem tudom, majd bejön, és fejenállás közben a kislábújunkat kell behajlítani, és attól lesz a fejlődés a vállalati kommunikációban, vagy ilyesmi, ugye? Szóval, hogy ez valószínűleg a kettő teljesen együttműködik, viszont van még két kategória, ez gyorsan
elakadtunk
a negyediknél.
Ennek egy ellenpéldáját hozhatom, csak hogy néz ki az, amikor...
Nem. Igen.
Én is szeretnék mondani.
Most, hogy ilyen jól belemelegettünk, és túl vagyunk a kémia órán, aztán Andi segített a biosszal, ugye az orrszarvúval, én most ezt mára befejezném. Mert ez az a klasszikus helyzet, amikor ugye jön le a főhősnő a lépcsőről, és ott van vége a sorozatnak, aha, tehát szerintem ezt
most nem tudják, hogy leér-e a lépcső aljára?
Igen, viszont cserébe megígérjük, hogy folytatjuk.
Megígérjük?
Hát megígérjük. Hát ha azt mondjátok, hogy folytatjuk, akkor folytatjuk.
Folytassuk.
Vagy átkülditek a cikket, amit el.
Köszönjük szépen, Anna. Köszönjük, hogy hallgattatok. Mára ennyi, legközelebb pedig folytatjuk ugyanitt, ugyanezekkel a kérdésekkel, és ugyanebben a körben, hogy így fogalmazok. Köszönöm szépen, szervusztok!
Köszönjük!
Köszönjük szépen!
Sziasztok!